generációkutatással foglalkozom körülbelül 8-9 éve, és a generációkutatása sokkal inkább társadalomkutatás és jövőkutatás. A generációs dolgokkal kapcsolatban, itt az előadásban is, mindig van kettő fogalom, ami előkerül. A szakadék, meg a hídépítés. És a legelső dolog, amit így bevezetésként szeretnék mondani, az az, hogy a látszattal ellentétben nem az egyes generációk között vannak szakadékok. Mindig voltak fiatalok, akiknek sose tetszett az, amit az idősek csinálnak. És mindig lázadtak minden ellen, ez a dolga a fiataloknak. Mindig voltak középkorúak, akik vitték az életet és csinálták az életet, nekik bajuk volt lefelé is, meg fölfelé is. És mindig voltak idősek, akik már ott hagyták az egészet, ők már megtették a dolgokat, visszanéztek és fogták a fejüket, hogy ezek miért nem úgy csinálják, ahogy ők csinálták. És erről szól a 5000 éves civilizációs történelem. Ezekhez a szakadékokhoz hozzászoktunk. Nem ez a probléma, és nem ezért van szakadék ma a generációk között. Vagyis hát nem a generációk között van a szakadék, az én elgondolásom szerint. Ami megváltozott, az az, hogy olyan tempóban és olyan mértékben változik a világunk, amit viszont soha nem láttunk. Az emberi történelemnek a legfontosabb 30 éve, az, aminek most vagyunk a közepén, 2025-ben, az elmúlt 15 év és a következő 15 év. Ez fogja meghatározni az egész emberiségnek a jövőjét. És soha nem volt még olyan fontos időszak az emberiség történelmében, mint ez a 30 év. És az változott meg még, hogy évezredeken meg évszázadokon keresztül, ahogy váltották egymást a generációk, hát amikor az apa a fiának elmesélte, hogy hogyan kell élni, akkor kb. Ugyanaz mesélte el, mint az ő apja mesélte el neki. Ma, hogyha a testvér a 3 évvel fiatalabb testvérenek elmeséli, hogy hogyan kell élni, meg mit kell csinálni a suliba, akkor a fiatalabb testvér már néz rá, mint borja az újkapura, mert nem ért semmit abból a világból. Ez az, ami megváltozott. És majd fogok erre mondani példákat. A mostani előadás az egyfajta ilyen áttekintés lesz a generációkkal kapcsolatban. És holnap azt gondolom, az egyháznak van 3 kritikus generációs problémája. És holnap ezt a 3 kritikus generációs problémát fogjuk megnézni egyesével, és akkor a holnapi lesz inkább a missziós kitekintésű dolog, amikor többet fogok majd utalgatni a gyülekezeti lehetőségekre, vagy misszióra. És már ma elnézést kérek a holnapiért, hogy fogok merre nekem dolgokat mondani holnap, amiket talán még sosem hallottak szószékről. De hát ezért ez változott meg a világban. Igen. És a hídépítés, a másik kifejezés, és a hídépítés is jellemzően arról szól, hogy nem a generációk közé kell hidat építeni, hanem a mostani világunk és az összes többi generáció közé. Ugyanis azért tűnik úgy, hogy szakadék van a generációk között, mert eszméletlenül nagyot változott a világ, és ebben mi most benne vagyunk nyakig, és minden generációnak valahogy ehhez viszonyulnia kell. És teljesen másképpen viszonyulunk hozzá. És ebből fakadnak a generációk. A hidat tulajdonképpen minden generációnak, minden egyénnek, minden közösségnek, minden gyülekezetnek a maga helyéről ebbe a jelenlegi 2025-ös világba kell építenie. És hát ilyen egymással párhuzamosan futó hidakat építgetünk, a különböző generációk nem ugyanazon a hídon akarnak átmenni a mai világba, vagy élik meg ezt a mai világot. És nézegethetjük a másikat, tanulhatunk egymást, mi ennek vagyunk a híve, hogy nézzük meg, hogy mit tanulhatunk meg egymástól. De voltak éppen most egy olyan történelmi időszak van, ennek az előadásnak a legvégén majd meg fogják érteni, hogy mire utalok, mert egy nagyon fontos üzenetem van ezzel kapcsolatban. Ott majd egy picit részletesebben beszélek a krízisről, meg a megoldásról, meg a kifutásairól. De tulajdonképpen erről szól ez a szakadék hídépítés jellegű dolog. És ahhoz, hogy hidat tudjunk építeni oda, ahol most élünk, ahol együtt élünk a különböző generációi kortársainkkal, ahhoz meg kell értenünk, hogy mi hogyan viselkedünk, és ők hogy miért viselkednek másképpen, mint mi. Na ez lenne most. És hát a másfél órában nyilván nagyon kevés dolog fog beleférni, de gyorsan beszélek cserébe. És nem szokott nekem problémám lenni azzal, hogyha valaki vitatkozik, beleszól, belekérdez, úgyhogy csak az interaktív be van dobva opcionálisan, hogy nyugodtan kérdezzenek, akasszanak meg, beszélgessünk, hogyha valami, én tovább siklok ott egy 30 másodperc alatt, és fontosnak érzik, akkor nyugodtan álljunk meg. Tehát nyugodtan be lehet szólni, nekem nem vagyok szívbajos. Oké. Okay. Szóval, van egy tanmese, mindig ezt mondom el legelőször. Ez a tanmese, ami egyébként Buddhától származik, az úgy hangzik, hogy kimentek a vakemberek az őserdőbe, mert vakemberek voltak, és életükben először belebotlottak szó szerint egy nagy elefántba. De hát életükben nem láttak elefántot, mert vakemberek voltak, és mindegyik valahol megfogta az elefántot, mert az meg egy nagy darab állat, és ami a keze ügyébe került, arról azt képzelt el, hogy az egész elefánt olyan. Amelyik megfogta a lábát, azt gondolta, hogy az elefánt egy oszlop. Amelyik megfogta az ormányát, azt hitte, hogy egy kígyó. Amelyik a fülét, azt hitte, hogy egy legyező. Amelyik a farkát, azt hitte, egy ostor. Amelyik a falát kapta el, az azt hitte, hogy egy fal. És mindenkinek a fejében volt egy elképzelés arról, hogy milyen állat az elefánt. És abból a részletből, amit ők megragadtak, azt képzelték, hogy az egész olyan. A nagy kék elefánt a példázatomban az élet, amit együtt élünk. A gyülekezet, a család, a társadalom, Magyarország, ez a kis közösség itt, ez a misszói közösség, ez az elefánt, itt vagyunk különböző generációi emberek, fogdossuk ezt az életet, ezt az életnek nevezett valamit, és magyarázzuk a többieknek, hogy de hát nekem van igazam, mert ez egy legyező és nem ostor. Mert mi megtanultuk értelmezni az életet valamiféleképpen, de a másik nem ott áll, nem azt fogja, amit én fogok, hanem valami más fog abból az életből. És azzal megy el az időnk, hogy vitatkozunk és győzködjük egymást, hogy most kinek van igaza. Milyen állat az elefánt? Ahelyett, hogy mindenki elmondaná, hogy milyen az a részlet, amit ő ismer belőle. És hogyha elmondanánk egymásnak, ez egy generációs párbeszéd, akkor lenne valamiféle halvány sejtésünk arról, hogy néz ki az elefánt. Szóval szerintem ez egy nagyon jó kis példázat arra, hogy miről szól voltak éppen ez a generációs probléma. Hát a generációkutatás, ez egy társadalomtudomány, és a most együtt élő generációkat ilyen betűjelzésekkel szokták ellátni. Ez is egy nagyon nagy változás a korábbi generációkhoz képest. Régen egy generációváltás az 25, 30, 50, 70 év volt. Most 5, 10, 15 évenként van egy generációváltás. Ez az a 7 generáció, amelyik most ebben a pillanatban együtt él a társadalomban. És hogyha valaki nem ismerni ezeket a betűjelzéseket, ezeket fogom most elmagyarázni, hogy mit jelentek ezek a betűjelzések. Gyorsan belőheti az életkora vagy a születési dátum alapján, hogy legalábbis papíron melyik generációba származik, melyik generációba tartozik. És akkor majd, ahogy én mesélek a generációkról, általában szoktam nézni, hogy ki bólogat. Hogy akkor igen, tudjuk, miről van szó. És még egy nagyon fontos dolog, mielőtt belevágunk ebbe. A generációnak van egy definíciója. Ez a definíció úgy hangzik, hogy egy generációba azok az emberek tartoznak, akiknek az életüket meghatározó életélményeik azonosak. És ezeket az életüket meghatározó életélményeket az emberek 10 és 25 éves koruk között szedik össze. Amit 10 és 25 éves korunkban együtt megéltünk, akikkel együtt megéltünk, akikkel közösek az élményeink, azokkal tartozunk egy generációba. Ez azt is jelenti, hogy ez a szigorúan vett évszámos felosztás, de nyilván lehet kilógni, belógni mindenféle generációba. Tehát nem igazán vannak vegytiszta generációk, mert különösen aki közel a határokhoz született, az simán lehet az évszámán a nem megfelelő generációba is, attól függően, hogy mit élt át és hol élt át ezeket a dolgokat. És van még egy nagyon fontos dolog, még mindig előjáróban, amit meg kell érteni, mert ez igazolja azt, amit mondtam az előbb, hogy a generációknak az élethez kell viszonyulniuk, a jelen pillanathoz kell mindig viszonyulniuk. Létezik egy fogalom a generációkutatásban, ezt úgy hívják, hogy trendsetter generáció. Tehát a generációnak a fogalma az, hogy 10 és 25 éves korunk között átélt életélmények, amik meghatározzák az értékrendet, gondolkodásmódot, ismeretet, megoldási stratégiákat, probléma megoldási ismereteket, minden meghatároz. És a mindenkori 10 és 25 éves generáció az adott világban, ők a trendsetter generáció. Ami azt jelenti, hogy ebben a világban a mostani 10 és 25 évesek, amit csinálnak, amit megélnek, az előbb-utóbb jellemző lesz mindenki másra is. Azt mindenki más átveszi tőlük. Régen lehet azt mondani, hogy a filmezés az a moziban történt, vagy a kapcsolattartás az vonalas telefonon történt, a hírek olvasása újságban történt, a zenehallgatáshoz el kellett menni diszkóba, vagy rockkoncertre, vagy bárhova, a munkához el kellett menni a munkahelyre, A kikapcsolódáshoz meg mehetünk a Balatonra, vagy a horvát tengerpartra, ki hova, vagy a NDK-ba, az idősebbek. Minden máshol történt. Most minden ugyanúgy történik. Tehát most azt lehet látni, hogy akár híreket olvasunk, akár kikapcsolódunk, akár kommunikációt, akár kommunikálunk valaki, akár filmet nézünk, akár zenét hallgatunk, akár dolgozunk, ülünk benne egy monitor előtt a szobába, és ugyanúgy telik. Ez a mostani fiatal generációknak az alapéletérzése. De nem csak a fiatalok szórakoznak így. Nem csak a fiatalok használják a Skype-ot a családjukkal való kapcsolattartásra, meg a Messenger-t. Ma már mindenki ezt használja. Az idősek is ezt használják. Egyre nagyobb mértékben ezt használják. Ezt jelenti a trendsetter generáció, hogy a jelen pillanatban, ami történik, az hat tovább az összes többi generációra. És ehhez kell majd alkalmazkodni. Tehát így érdemes hallgatni azt, hogy majd mit fog mondani a fiatalokról. Én nagyon sokat foglalkozok olvasáskutatással, ez egy nagyon fontos kultúrmisszió nekem, és rengeteg kutatási adatot tudok arról, hogy a mai fiatalok mennyire nem olvasnak. És akkor lehet így lobogtatni a pálcát, meg a könyveket a kezünkbe, hogy ezek a mai fiatalok, ezek a fiatalok egyharmada évente egy könyvet nem olvas el. Fúj, milyenek ezek a mai fiatalok! Tovább olvasok egy oszloppal a statisztikát, a 18 éven felülieknek az 50%-a nem olvas el egyetlen egy könyvet sem. Akkor lehet, hogy a fiatalabbak jobbak, mint az egész felnőtt társadalom. Szóval ezt jelenti a trendsetterség, hogy a fiatalok leszoknak a könyveket, az egész társadalom leszokott a könyvekről, és nem olvasnak. Mert mindenki alkalmazkodik a megváltozott korhoz. Ezeket az alapélményeket szeretném most végigsorolni. Egy picit azért, hogy magunkra ismerjünk, és leginkább azért, hogy aki nem abba a generációba tartozik, amiről fogok egy pár szót beszélni, az végre fölismeri azt, hogy a mellette ülő a nagypapa, a gyerek, az unoka, a fiam, a lányom, az miért úgy viselkedik, úgy gondolkodik, miért olyanak az értékei, amilyenek. Tehát ez egy picit az a célja ennek, hogy közel hozzon bennünket egymáshoz. Szóval az első generáció, veterán generáció, ők a 85 évnél idősebbek, ez a legidősebb generáció, ők a háború környékén születtek, a legidősebbek. Az ő életükre az volt jellemző, tehát mindig az alapélmények a 10 és 25 éves kort jelentik. Az volt a jellemző rájuk, hogy ők akkor voltak gyerekek, meg fiatalok, amikor véget ért a második világháború. És az általuk ismert világ az egy romhalmaz volt. A szüleikből annyit láttak, hogy reggel elmentek egy talicskával, hogy újjáépítsék Magyarországot. Annyit láttak a szüleikből, hogy nincs idejük arra a szüleiknek, hogy barátkozzanak, nem voltak klubok, nem voltak baráti közösségek, nem volt ilyesmi, mert éppen véget ért a világháború, és ki kellett vakarni a téglák alól az országot. És újjá kellett építeni az akkor ismert világot. Ezt csinálták a szülők. Nagy volt a szűkösség, a szűkölködés, és volt egy csöves rádiókészülék, amilyen akkora volt, mint ez, bútorbólba lehetett venni, idősebbek még emlékezhetnek rá, és akkor volt ilyen tepsie, bele lehetett ágyazni, még az ágyneműt is akkora volt, és akkor szólt a csöves rádió, és ami megszólalt a rádióból, az maga volt a szent igazság. Tehát olyan nem volt a veteránoknak az életében, hogy valami megszólalt a rádióban, és elkezdtek vitatkozni, hogy ez most igaz vagy nem igaz, ezt kimondja Orbán Viktor, Magyar Péter, teljesen mindegy, mert az igazságnak a teljesen két változata. Szóval, ami onnan megszólalt, azt mindenki elfogadta igazságnak és hitelesnek. Ez volt az ő életélményük. Nagyon kevés közösség, nagyon leegyszerűsödött élet, kőkemény, kötelességes meló, hogy legyen jövő. A veteránok ebbe nőttek bele, ebbe a korba, meg ebbe a születbe nőttek bele. Mi fakad belőlük? Az ő élet, az alapigényük és az alapértékük az a biztonságra való törekvés. Mert egy világháborúban születtek és nőttek föl. És nekik ez a legelemibb igényük. Ez a spájzoló generáció, ez egy szociológiai fogalom. Ami azt jelenti, hogy az én nagypapám, aki veteránnak számítana, ha élne, végigment az utcán, és a rozsdás szöget fölvette, elvitte haza, kiegyengedte, lerozsdátlanította, és betette az összes többi rozsdás szög mellé, amit összeszedett már így, ami már nem volt rozsdás. És mi ezt nem értjük, mert mi fiatalok egy olyan fogyasztói kultúrában élünk, hogyha a LED TV-nk elromlik, pixelhibás lesz, akkor vágjuk kifelé a fenébe, és veszünk áruhitelre egy másikat. Ez egy teljesen más világ, mert soha nem kellett megbecsülnünk egy rozsdás szöget. Nekik meg kellett. És ez már megint, ez egy olyan alapvető különbség, amit az én világomból megnézem az ő világát, ő így viszonyul az élethez. És nem jobb vagy rosszabb. Ő nem jobb, én nem vagyok rosszabb az ő szemében. Mások vagyunk, másképpen nőttünk föl, más dolgokat éltünk át. A családi rituálék nagyon fontosak az idős embereknek. A vasárnap délben lévő húsleves rántott hús kombó az nem azért fontos az időseknek, mert hogy nem tudnak más főzni, és az valami olyan szent magyar kaja, hanem egyszerűen azért, mert azt szimbolizálja, ami a gyerekkorukból hiányzott. Hogy a család együtt van, és le tud ülni, enni. Mert egyáltalán van család, és nem halt meg az apa, meg a fiútestvér, meg a nagybácsi a háborúban, hanem egyáltalán van családunk, van mit ennünk, és együtt vagyunk biztonságban. Ezért fontos nekik a családi ebéd. És ezt az unokák, meg a gyerekek azt mondják, már megint el kell menni nagypapához, meg nagymamához, és akkor ott kell azt, hogy mindig ugyanaz a rántott hús, meg húsleves van náluk. És innen nem érthető az, hogy nekik az miért jelenti a biztonságot, meg a családot. Mert sosem gondolkodtunk azon, hogy ők honnan jönnek. És egy nagyon-nagyon erős kötelességtudata van ennek a generációnak, amit a szüleitől kapott. Ez megjelenik a munkában, megjelenik a párkapcsolatban, majd fogok rá utalni. Ez a veterán generáció, hát ők a legidősebbek, és kevesen vannak most már. Boomer generáció. A jelenlévőknek azért az zöme most oda fog tartozni. Szóval a boomer generációra az jellemző, hogy ők akkor voltak fiatalok, meg gyerekek, amikor itt Magyarországon tombolt a szocializmus, Amerikában, meg nyugaton, meg elindult a vadkapitalizmus. Ez a kapitalizmusnak az első felívelő hulláma. Mind a kettőre az volt a jellemző, a 60-as, 70-es évek szocializmusára is, meg a kapitalizmusra is, az Amerikára is az volt a jellemző, hogy mind a kettőbe meg kellett kebedni, annyit kellett dolgozni, és azt értékelte a társadalom. Itt Magyarországon nálunk ilyen kiváló dolgozó érdemrendet adtak ezért, Amerikában szerencsésebbek voltak, mert a dollárt kaptak. Azzal úgy hosszú távon jobban lehetett járni, de mind a kettőben a társadalomban az volt valaki, aki keményen dolgozott, aki letett valamit az asztalra, ez boomer generációs szlogen. Tessék? Az évszámoktól? Gyorsan vissza lehet nézni. Tehát a 46-60 az a születési dátum. És a 65-80, 79 évesek. Szóval Ez a boomer generáció a szorgalmat becsüli meg. Ez a legfontosabb értéke. Mert ők akkor voltak fiatalok, akkor kezdték az életet, és így szocializálódtak, hogy dolgozni kell. Meghatározza az életüket a hidegháborús helyzet. Az, hogy ők elhitték azt, hogy vannak ilyen piros gombok a világban, amiket, hogyha idióta politikusok megnyomnak, akkor kitör a harmadik világháború, és vége van a világnak. Ők ebbe a fenyegetettségbe értek. Aztán eltelt 50 év, amit elfelejtettük ezt a fenyeget, és most megint elővettük néhány évvel ezelőtt. Most már megint van erről szó, de az elmúlt 50 évben nem volt erről szó, de a boomerek ebben nőttek bele. Egyfajta folyamatos félelem vagy szorongás volt abba a korba. A jellemző. Ezért van az, hogy az anyukám, aki boomer, és Budapesten lakik, este 8 után nem mer kimenni az utcára. Mert megvan róla győződve, hogy ott valami fog vele valami rossz dolog történni. És nem az anyukám a buta, aki nem tudja azt, hogy nem fog vele semmi történni. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor ő fiatal volt, akkor minden percben történhetett volna vele valami. És ez határozza meg az élet. Fekete-fehér kép, Ratko Anna 50-53 között volt népegészségügyi miniszter, benyomta a legdurvább abortusz törvényt Európába, azóta is, és a másik dolog, ami hozzá kötődik az, hogy ő találta ki azt, hogy adózzanak azok, akiknek kevés gyereke van, meg nincsen gyereke, úgyhogy ilyen nagyon penge asszony volt valószínűleg. Ennek az lett aztán a következménye, hogy abban a három évben, amíg ő főnökösködött, ott 900 ezer magyar született. És erről van elnevezve a korszak, hogy boomer korszak, hogy így özönlöttek a gyerekek kifelé az anyákból. Ugyanez volt nyugaton is, de nem azért, mert volt egy nyugati amerikai Ratko Anna, aki ugyanezt kitalálta, hanem azért, mert volt dollár. És a jólét miatt születtek a gyerekek, mert biztonságban érezték magukat az emberek, jól éltek, tudtak gyereket szülni, és a boomer korszak volt az, ahol rengeteg gyerek született meg. És elkezdett megváltozni a társadalom és a kultúra. A nagy küszöb átlépés a Beatles volt, ami fémjelzi a boomer életérzést, elindult a beat zene. Itt Magyarországon a metró, Omega, Illés, Szent Háromság, engem mondjuk LGT-re vitt az apukám 6 évesen, mert ő LGT fan volt, de hogy elindult ez a nagy magyar klasszikus beatzene meg könnyűzene, elindultak azok az öltönyös nyakkendős klubok, amikbe akkor a fiatalok jártak, és ami identitást adott nekik. Föltalálták a fogamzásgátló toblettát, és 68-ban volt egy szexuális forradalom. És ez az a generáció, amelyik átérte a szexuális forradalmat. Az, hogy lehet szexelni, nem csak gyereknemzés céljából, mert már van fogamzásgátló tabletta, és elkezdtek lazulni az erkölcsök. Ez történt velük. Mi a drive, a generációs drive a boomereknél? Ugye van egy állandó fenyegetettség érzése, és egy bizalmatlanság ebben a generációban. A szociológia mondja azt a boomer generációra, hogy önző generáció, ezt most nem pejoratívan kell értelmezni, ebben nincsen semmi negatív, abban a tekintetben lett önző ez a generáció, hogy azt látták, hogy az ő szüleik feláldozták a magánéletüket az országért. Nem volt hobbiuk, nem volt magántulajdonuk, nem volt semmi, mert újjá kellett építeni az országot, és a boomer generáció azt mondta, hogy na, ezt köszönöm szépen, én nem így akarok élni. Én nem akarok úgy élni, hogy nincs barátom, nincs hobbim, nincs jövőképem, nincs semmi, hanem csak tolni kell a talicskát és építeni az országot. Én akarok magamnak életet. Ezért lett először individualista ez a generáció. Ők a legnagyobb etetők, mert a szülők dolgoztak. És a szülők nem tudtak más szeretett nyelvvel viszonyulni a gyerekeiket, csak a gondoskodással. Adtak nekik ételt, adtak nekik fedelet a fejük fölé. A boomer generációt nem ölelgette az apja meg az anyja. Nem dicsérte szavakkal, ugye ismerik a szeretett nyelveket. A szeretett nyelvek közül a boomer generáció a szüleitől a gondoskodást kapta meg, és ez az, amit tovább tudott adni. Tehát a gyerekeiket, én X-generációs vagyok, engem sem ölelt meg az apám, csak a halál előtt pár évvel. Mert nem volt hozzá érzelemkészlete, meg nem tanulta meg, hogy ezt hogy kell csinálni. Amikor elmentem hozzá, akkor benyomta az etetőreppet, leültetett oda, és akkor egyél, ez ment, és én akkor voltam jó gyerek, meg jó fiú, hogyha fölettem mindent a spászból, és ott ültem 9 órán keresztül, és ettem velük, mert ő gondoskodni akart rólam, mert ezt tanulta meg. Nagyon apolitikus ez a boomer generáció, ugye Magyarországon a szocializmus erről leszoktatta a politizálásról, és ez nem csak a formális politizálást jelenti, az apolitikus szemlélet azt jelenti, hogy nem érdekel igazából a véremen kívül senki. A lakótelepi házba ott élek, de a szomszédjaimat nem ismerem, meg nem törődök velük. Nem megyek el a lakógyűlésre, mert a családom számít. Ezt tette a szocializmus ezzel a generációval. Kiskertet adott, hogy ne gondolkozzon senki azon, ami rajta túlmutat, meg a kiskertjén túlmutat. Ilyen tekintetben lett a politikus, és nagyon tekintélyelvű, ezt hozta a szüleitől. A szülei állandóan követeltek a boomer generációtól. És a boomer generáció azt tanulta meg, hogy ahhoz, hogy engem az apám, anyám szeressen és megbecsüljön, ahhoz le kell valamit tennem az asztalra. És akkor itt van a generációs szakadék, hogy az iskolában ott van még a nyugdíjas vagy nyugdíj előtti boomer tanár, aki követeli a szorgalmat és a letett bizonyítékokat a tudása, és ott van az alfa generációs, meg z-generációs mai gyerek, meg a fiatal, aki azt mondja, hogy engem marhára nem érdekel, hogy te mit követelsz, én élvezni akarom az órát, és légy szíves, szórakoztassál, hogy odafigyeljek rá, harcolj meg a figyelmemért, mert magától nem jár a tisztelet meg a tekintély. És akkor kudarc élmény mind a kettőnek, a katedrakét oldalán. X-generáció. Az X-generációnak az életélménye a 89-es rendszerváltás. Az, hogy leomlott a berlini fal, és bejött a nyugat. Megnyílt az első a McDonald's, a körúton. Én 14 voltam akkor, és persze, hogy pestiként azt ünnepeltük. Nekünk ennyi volt körülbelül a rendszerváltás élmény, hogy lehet Mekibe menni. Elindultak a személyi számítógépek. A boomer korszakban még egy fél szobát foglalt el egy számítógép, és csak az egyetemeken meg a legnagyobb cégeknél volt. Jött a Commodore 64, a Videoton TV kompjúter, ezek az X-generációs nagyszerű gyerekkori élmények, amiben az egyik pixellel, egy pixeles lövedőkkel lőttük a másik pixelnyi űrhajót, és akkor ez volt nekünk a számítógépes játékunk. De már lehetett programozni, tanulni. Már elindult valami, ami közel hozta hozzánk a technológiát. És ez az a generáció, amely kulcsos gyerekként nőtt föl, mert a szülei folyamatosan dolgoztak, és csak reggel meg este találkoztak a szülők a gyerekekkel, és ez az a generáció, amelyik átélte azt, hogy a szülei elkezdenek elválni. Ugye a szülők voltak azok, akik átélték a 68-as szexuális forradalmat, az előttük lévő generáció, a veterán generáció, ha úgy utálták egymást a férj meg a feleség, hogy kiskanálba folytották meg, akkor se váltak el, mert számukra a házasság kötelesség volt. A munka kötelesség volt, a család kötelesség volt. A boomerek megélték a szexuális forradalmat, és elkezdtek elválni jellemzően több évtizednyi házasság után. Az X generáció pedig végignézte azt, hogy széthullanak a családok. Ez volt az első generáció a történelem során, amelyik elvesztette a családi alapokat a feje fölül. Mert generációs szinten váltak el a boomerek, és utána ez teljesen a mai napra erodálódott. Mi fakad ebből az X-eseknél? Ez egy nagyon önálló generáció. Mert hogy magára volt hagyva. Mert a szülők dolgoztak folyamatosan. Nagyon nagy szeretetésség van ebben a generációban, mert magukra voltak hagyva, mert a szülők folyamatosan dolgoztak. És nem voltak otthon, hogy szeressék őket. Ez az a generáció, amelyik nem talál határokat. Az otthon a munkahelye az otthona. Az X generációsok között van a legtöbb munkaalkoholista, aki aztán összeomlik és kiég, és mentális beteg lesz. Nagyon technológia orientált ez a generáció, és folyamatosan, tehát hozzászokott az, hogy folyamatosan változnia kell. Munkaerőpiac. A munkaerőpiacon az asztal egyik oldalán, ma jellemzően az X generációs cégvezetők ülnek, meg HR-esek ülnek. Ők azok, akik meghatározzák azt, hogy kire van szükségük. És ők úgy nőttek föl, hogy folyamatosan adaptálódniuk kellett, mert nagyon gyorsan változott a technológiai környezet. Ők megtanulták azt, hogy megváltozott a politika, a társadalom, a kultúra, a technológia, ez mind az X generáció életébe változott meg. És ők mindenhez adaptálódtak, ez nekik nagyon könnyen megy. Ott ül és hallgatja a munkavállalót, a Z-generációs munkavállalót, aki már nem úgy megy el egy állásinterjúra, hogy vajon megfelelek én a munkaadónak, hanem leül és vizsgáztatja a munkaadót, hogy kiérdemli-e, hogy ő oda menjen dolgozni. Teljesen megváltozott a munkaerő kereslet kínálat, ma a fiatalok választanak munkahelyeket. És ez ebből fakad, hogy ők már nem adaptálódnak, nem kellett adaptálódniuk, ők azt várják el, hogy minden más változzon az ő igényeik számára. Gyorsan hozzáteszem, a szüleik, mi felnőttek neveltük őket ilyenné, mielőtt gyorsan valaki mutogatna rájuk, hogy már megint ezek a mai fiatalok. Y-generáció. Ugye ezek a mai 35-től 40-es évekig. A legfontosabb tárgy a 20. századi, vagy az elmúlt 150 év kultúrtörténelmében a Sony Walkman 1979-es megjelenése. Ez volt az, amelyik alapjaiban megváltoztatta a nyugati kultúrát, és kitermelte a mai világot. Ugyanis arról van szó, hogy a generációkat az határozza meg, amit 10 és 25 éves korok között átélnek. A történelmünk során végig ezt az időszakot, ezt a 15 évet a gyerekek és a fiatalok közösen élték át. Együtt voltak, bandáztak, a kortársaik között voltak. És így nőttünk föl fiatalkorunkban, megtanultuk a szociális készségeket, megtanultunk alkalmazkodni egymáshoz, megtanultuk elviselni, hogyha a nagyobbak megverik a kisebbeket, és akkor volt egy ellenálló képessége a gyerekeknek, mire felnőttek, és hozzászoktak ahhoz, hogy nem lehet mindig az, amit ők szeretnének. Ebbe a közegben nőttek föl, 79-ben a Sony kidobta a Walkman-t, és mindenki bedugta a fülest. És ez a mozdulat az, ami miatt ma mindenki így megy az utcán a telefonon, és föl se néz. Amikor az emberiségnek a történelme, amelyik közösségre épült, beszűkült a saját pici egydimenziós világába. Ez ott indult el 79-ben. És az Y-generáció nőtt ebbe bele. Ők azok, akik megkapták az internetet. Már nálunk is volt internet, de ilyen csörgött, zörgött, alig jött rajta valami, órákig kellett várni, hogy egy képet betöltsön, nagyon béna volt az X-generációnak az internete. Na, az Y-sok már megkapták az egyre szélesedő internetet, ugye az IVIVET, hogyha emlékeznek rá, leváltotta a Facebook, és elindult a közösségi média, leomlottak az ikertornyok, és mindenki elgondolkodott azon, hogy már megint lehet háború, mert az előtte lévő 30-40-50 évben béke volt a nyugati világban. Conchita Wurst megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, és azóta a nőknek szakálla van, és ehhez már hozzászoktunk. A másik nagyon fontos dolog, amit kulturálisan változtatott rajtunk, és ahonnan érthető a mai fiatalság, az a valóságsóknak az elterjedése a televízióban. A televízió, majd meg fogom mutatni néhány diával ezután, a technológiának volt egy tekintélye. Tehát ami a rádióban elhangzott a régi generációban, ami aztán a fekete-fehér televízió híradójában elhangzott, ott képviseltek valamiféle kulturális értéket. Bejött a valóságshow világ, a Big Brother meg a való világ, ugye ez Magyarországon ezzel indult, és hirtelen 8 órakor főműsoridőben azt néztük, hogy a tévében szereplő emberek hogyan kakálnak a WC-n, hogyan szexelnek a poklóc alatt, úgyhogy közben minden ott látszik, és mi lett ennek a következménye? Fölnőtt az Y-generáció úgy, hogy elmosódtak a határok a privát szféra, az intim szféra és a mindenkire tartozó mindenféle dolog között. És már nem tudnak különbséget tenni a kettő között. Nem tudják, mi tartozik másra, és mi nem tartozik másra. Nem tudják, hol van egy embernek a határa, hogy én, amit nem léphetek át, és simán belépek egy embernek az intim zónájába. Ez a valóságshow-val tört össze. És hát a Fletó azért van a sarokban, mert az Y-generációnak volt az életélménye, a 2008-as gazdasági világválság, amit nálunk Magyarországon a Gyurcsány Ferenc szimbolizál. Ez most nem az MSZP-ről meg a Gyurcsány Ferencről szól, hanem arról a korról, meg arról a jelenségről szólt, hogy összeomlott a gazdaság. És ez az a generáció, amelyik átélte azt, hogy hirtelen nincs munka, nincs létbiztonság, nincs fogyasztói eszköz, vagy fogyasztói lehetőség, mert beszűkül minden. A korábbi 50 évben egy nagyon nagy jólétben éltünk, még a szocializmusban is egyébként, megvolt a maga piacgazdasága, meg kiszámítható biztonsága a világnak, és a 2008-as világválságban valami összeomlott, és elveszett valamiféle bizalom a jövő felé. Ez volt az Y-osoknak az életélménye. Mi fakad ebből? Ez egy más módon egoista generáció, mint a boomerek voltak. Ők bezárkoztak a Facebook profiljukba, bezárkoztak a Walkmanjükbe, és külön-külön hallgatták a külön-külön zenéiket, és már nem együtt jártak koncertre. Ez az a generáció, melyik elhitte azt a hazugságot, hogy 15 percre mindenki lehet híres, hogy bárkiből lehet valami hatalmas nagy sztár, és utána átélte azt, hogy semmit nem ér az egész, mert ott dobják ki egymást az emberek, és 15 percig lehet híresnek lenni, utána kuka. Nagyon nagy az autonómia igénye ennek a generációnak, ez látszik a munkahelyükön, a családban, viszont egy percig nem lesznek lojálisak senkihez, aki az érdekeiket nem szolgálja.